hát a 80-as évek. Bocsánat.
Thank you.
kedves gyülekezet, egész egyházi esztendőnkben az a kérdés foglalkoztat bennünket, hogy mi az elég. Sokféleképpen lehet ezt a kérdést értelmezni, akik Kuletinnakön itt föl is hívtuk, újra és újra, hétről hétre a II. Korintusi levél 12. részéből vett igével együtt elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És ez a kérdés lebeg ott a mai példázatunkban is. Ez a példázat pedig Lukács evangéliumának a 15. részében található, amit ajánlok a testvérek szíves figyelmébe, és azokéba is, akik felvételről hallgatják az igehirdetést, rájuk is Isten áldását kérjük. Jó ismert példázat ez, mindig ezért egy kicsit fél az ember újra neki szaladni. Egyrészt arra gondolunk, hogy már mindent elmondtunk róla, másrészt, hogy örökösen nyitva maradnak bizonyos kérdések ebben a példázatban. Ez pedig a tékozló fiúnak a példázata. Nem én választottam ezt az igét, magam is többször prédikáltam róla, de hát ez következett most a perikópa szerint. Lukács evangéliuma 15. fejezetének a 11. versétől ezt olvassuk. Mondta Jézus, egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő apjának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megosztotta köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt mezeire disznókat legeltetni. És kívánta megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem adott néki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi is sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt, és mondta neki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozván a hízott túlkot, vágjátok le, és együnk és ligadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, és elveszett, és megtaláltatott. Kezdtek azért vigatni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, amikor hazajövőt közelgetett a házhoz, hallotta a zenét, és táncolt. És előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozta, mi dolog az. Azt pedig mondta néki, a te öcséd jött meg, és apád levágatta a hízott túlkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erő megharagudott, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta atyának, imé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki a paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad neki a hízott túlkot, az pedig mondta neki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Nagyon sok ellentmondás van ebben a történetben, és ami így szavak nélkül is benne van, azon felül ki is mondanak bizonyos ellentéteket a szereplők. Már előre megjegyzem, nagyon érdekes jellegzetessége a történetnek, hogy az apa a tékozló fiával egyetlen egy szót sem vált. Mindenkivel beszél, de a fiának nem mond semmit. Csak látja messziről, csak megöleli, csak visszahelyezi a jogaiba, de vele nem beszélget. Nem azért, mert haragban van vele, hanem mert a tettek, a mozdulatok, a cselekedetek többet mondanak, mint a szavak. De erre majd még visszatérünk. Nézzük meg egy pillanatra az előzményeket. Egyrészt Jézusnak ez a példázata is úgynevezett úti beszélgetés. Útban van Jeruzsálem felé. Lukács úgy szerkeszti meg az evangéliumot, hogy a 9. fejezet 2. felétől kezdve az utolsó jeruzsálemi út résztvevői vagyunk, együtt megyünk Jézussal föl az ünnepre, mert kötelező évente 3-szor fölmenni, és hát az unalmas zarándoklat úton beszélgetnek, és azok az emberek hadd beszéljenek, akiknek van mondani valójuk. Mi meg figyelünk, beleszólunk, provokálunk, kérdezünk, és hát figyelünk, hogy mi történik. És azt veszük észre Jézus úti társaiként, hogy nem csak velünk, farizeusokkal, írástudókkal, és a kis imatekercseinket, és egyéb szerszámainkat, a homlokszíjat, vagy a kézre köthető filint, és egyebet imasálat, szorongatókat veszi észre az Úr, és beszélget velük, hanem mintha a kelleténél jobban feloldódna a bűnösöknek a társaságában. Ezek között vannak vámszedők, nevük se említessék, csak így vámszedők. Azok, akik behajtják az adót, könyörtelenül rosszabbak, mint a rómaiak. Aztán, hát ilyen tömegben jelentős számban ott vannak prostituáltak is, akiket így nyilvánosan mindenki igyekszik megvetni, mindazig még le nem száll az éj, és igénybe nem lehet venni a szolgáltatásaikat. Jézus nappal is szóba áll velük, és kerekre merett, megbotránkozó tekintetek figyelik Jézus minden mozdulatát. Még az is feltűnik, hogy ezek megérinthetik Jézust, ezek az emberek, és ő nem megy rögtön kezet mosni utána, hanem mintha ez nem zavarná, mintha rokonságban lennének, vagy egymáshoz közel lennének. És vannak, akik csak úgy bűnösök, és az is feltűnik nekünk, hogy miközben mi néha oda hallgatunk, beleszólunk, és jelezni szeretnénk, hogy ám van nekünk véleményünk, meg nem értünk egyet mindenben ezzel a rabbival, addig ezek a bűnösök, vámszedők, prostituáltak tátott szájjal hallgatják a mestert. És biztos azért gondoljuk mi, mert olyan műveletlenek, és nem foglalkoztak ezekkel a dolgokkal. Nem, valószínű ezek a bűnösök azt érzik, hogy valami vigasztaló üzenet árad Jézus szavaiból, de mindannyian együtt halljuk, vagy mondjuk, amikor megindul a zugolódás, és hallatszik, hogy ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Mert ott útközben, hát kiki megosztotta esetleg a uzsonnáját a többiekkel, és oly boldogan, és oly természetesen bontogatták ezek a kis örömlányok is a maguk kis sült árpáját, vagy kenyerét, és kínálták Jézust, és ő elvette, és velük együtt evett, és megtörte az ő kenyerüket, és hálát adott érte. Ez volt az a meghitt pillanat, amiről később az Emmausi tanítványok is fölismerték, hogy ő az Úr, ahogy megtöri a kenyeret, és velünk együtt eszik. Velünk együtt eszik. Ezt állapítják meg. És Jézus akkor elmond 3 példázatot, így egymás után. Nagyon egyszerű képek ezek. Egymásra épülő fokozódó tanításokat hordozó történetek ezek. Az elsőben egy pásztorról hallunk, akinek 100 báránya van eredetileg, és azok közül egyet elveszt. Milyen érdekes Jézus fogalmazása, nem azt mondja, hogy a bitang valahol elszökött és lelépett a nyájtól. Ehhez a gondolathoz vissza fogunk térni, mert ez is ott bujkál ebben az egész találkozásban. A bitang, aki lelép, és nem becsüli az akol meleget. Azt mondja Jézus, hogy a pásztor vesztette el. Hogy miért, hogy ebben mennyi a báránynak a felelőssége, van-e egyáltalán? Mintha a pásztor nem vizsgálná, hanem vállalná a saját részét, a saját felelősségét abban, hogy ez a kapcsolat megszakadt. Hogy hogyan dolgozza fel önmagában, hogy hogyan történhetett ez meg, ezzel sem foglalkozik sokat, mint ahogy Jézus azt szeretné érzékeltetni, hogy ne foglalkozzunk sokat azzal, hogy mi például miért vesztünk el, hanem amilyen hamar lehet. Működjünk együtt abban, hogy visszataláljunk ahhoz, aki szeret, akinek értéket jelent az életünk. Szóval vállalja a pásztor a felelősségét, és addig megy, amíg meg nem találja a bárányt, és egészen elképesztő módon örömünnepet szervez a barátainak, összehívja a barátait, és azt mondja, örvendjetek velem, megtaláltam az én juhomat, amely elveszett volt, és hozzáfűzi Jézus, nagyobb öröm van a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Meg is indul a duzzogás ott Jézus közelében, és hogy ne önmagukkal foglalkozzanak, és ne azt fogalmazgassák, hogy hogyan lehet mégis más véleményt megfogalmazni, újabb példázatot mond. Itt egy asszonyról hallunk, aki a nyakában 10 aranyérmet őriz, ez minden vagyona. Ez az, amit magával hozott a házasságba, ez a vésztartalék, hogyha netán elválna tőle a férje, akkor ne kerüljön pénz nélkül az utcára, és ebből a nyakláncból egy érme leszakad. Egy tizede az egésznek, az egész értéknek. Nem jelentéktelen dolog ez, vannak, akik jövedelmük egy tizedét az Úrnak adják, mások jövedelmük egy tizedét, vagy annál is nagyobb összeget, teljesen fölösleges dolgokra költenek el, vagy hiányzik, vagy nem, mindegy, az asszony zavarja, esztétikailag is, hogy hiányos a nyaklánca, és fogja magát, és nagy takarítást csinál a házban, tudja, hogy nem mozdult ki, valahol ott kell lennie ennek az értéknek, gyertyát gyújt, világosságot csinál, mind-mind-mind átvitt értelemben is használható tettek, cselekedetek, ez a nagy takarítás, ez a gyertyagyújtás, világosságnyújtás, és itt is az álhatatos keresés az, ami az asszonyt jellemzi, és utána ő is asszony barátait összehívja, női órát tart, hogy hivatkozzak egy kedves gyülekezeti szokásra, amit oly sok örömmel élnek meg az asszonytestvérek, és ott azon örvendezik velük, hogy megtalálta azt az egy érmet. Nehezen tudunk ma már örülni, az elveszett dolgok megtalálása felett ünnepelni, hogy a dolgok jobbra fordultak, azt valahogy valami kis vigassággal megpecsételni, pedig milyen jó lenne. És jön a harmadik példázat, és emellett időzünk egy kicsivel többet. Én csak megérintem a történet egy-egy pontját, és kiki tegyen el belőle annyit, amennyit jónak gondol. Először is itt nem egy a 99-hezről van szó, bár az egy a 99-hez aránynál is rólunk emberekről van szó. az egy a tízheznél is. De itt Jézus azt mondja, az egyik ilyen, a másik olyan. Tehát akár te is lehetsz az, akiről szól ez a történet. Miért ne lenne most ez a te szereped, és nem kezdenéd el keresni, akár körbe pillantva a szomszédaidon is, hogy vajon nem ő a tékozló fiú. Te vagy az, és a nő vagy, azzal sincs baj. Itt Szent Endrén kint Kovács Margit kiállításán van egy nagyon kedves kis kerámia csoport, a tékozló lányról van ilyen is. Tehát nem csak tékozló fiú, van tékozló lány is. Miért ne szólhatna rólad ez a történet? Van más szerep is ebben a történetben. Lehet arra is jelentkezni, akár még az apa szerepére is, mert az is tanulságos. De van ennek a tékozló fiúnak egy bátyja is. Az a szerep is kiosztható, majd Balást meg fogjuk kérdezni utána, hogy melyik az izgalmasabb szerep. De most maradjunk abban, hogy elvállalható a tékozló fiú, és nagyon hitelesen tudjuk játszani ezt a szerepet. A következő dolog, ha fiatalabb fiú odáll az apja elé, és kéri a vagyonból ráeső részt, ez a teljes vagyonnak az egyharmada volt, és visszatartották belőle a kamatot, és visszatartották belőle az apának az életi áradékát. Már most megemlítem azt, hogy a végén az idősebb testvérnek a zugolódása kapcsán, ha valakinek az jutna eszébe, hogy biztos azért haragszik, mert visszajött ez a gazember, és most az ő kétharmadából zabál, bocsánat a durva szóért, nem abból az apának az életi áradékát emészti, vagy a kamatot, amit visszatartottak, de még inkább talán az apának az életi áradékát, mert az apa azt gondolja, hogy ez nem olyan fontos. Az a fontos, hogy az én fiam meghalt és feltámadott. Szóval kikérte a vagyomból a ráeső részt. Miért bűn ez? Nem bűn a Biblia szerint, hogy kikérte a vagyomból a ráeső részt. Lehetett ilyet csinálni. Egyszerűen jelezte, hogy nagykorú. Ugyanígy a szekularizálódó világ körülbelül egy jó 100 éve indult el egy erős folyamat, amikor is a világ elkezdett nagykorúvá válni, és az egyház nem volt olyan bölcs, mint a példázatbeli atya, hanem tele volt ítélettel, fenyegetéssel, és most sem okult, még 100 év után sem. Nagykorú akart lenni, meg akarta mutatni, hogy az életét tudja igazgatni. Milyen bölcsen viszonyult ehhez az apa. Semmi vita nincs itt. Nem halljuk azt, hogy fiam, osszuk be azért ezt a dolgot. Havonta adok neked egy bizonyos összeget, és ha bizonyítottál, ha látom azt, hogy jó dolgokra költöd a pénzt, amiért én megdolgoztam itt, és amit gyűjtögettem nektek, akkor lehet szó arról, hogy folytatjuk, és adok esetleg még. Nem, az apa tudomásul veszi, hogy az örökség jár az ő fiának. És minden vita, előzetes egyeztetés nélkül odaadja a pénzt, és akkor sincsenek elnye-benye szavai, amikor mindenit összepakolva az a fiatalember, ahogy az írás mondja, messze vidékre költözött. Jó messzire az apjától, hogy ne lehessen oda látni, oda hallani, ne hassanak rá a környező tájnak a jelzései, ne lehessen az apjának esetleg véletlenül arra kocsiznia, ahol ő éppen fontos ügyeit intézi valami lebújban. Szóval nincsenek szavak, szó nélkül engedik őt el, és mi itt azt mondjuk, hogy nem értünk egyet ezzel az apával. Azért hát nem lehet így elengedni senkinek a kezét. Politikusaink is így gondolják. Kiskorú ez az ország, és általában az országok. majd mi helyettük döntünk, majd értékeiket az ő felhatalmazásuk alapján töltjük el, mert hiszen felhatalmaztak arra, hogy azt tegyük velük, amit akarunk. Nem ők herdálják el a pénzt, azt nem szabad, azt nem tudják. Az biztos csak rosszra fordítódna, majd mi ő helyettük, jó atyaként beosztjuk ezt a pénzt, lehetőleg maradjon nekünk. Szóval nagyon megragad engem az, hogy semmiféle értékítélet nincs. Nem súg a Biblia, hogy de akkor az apának az arca elborult és elmozsolt néhány könnycseppet, vagy kicsit idegesen tépkedte a szakállát, topogott öreg lábain, öreg közvényes lábain, miközben a fia elment, kiállt az ajtóba, és szívszaggató tekintettel nézett utána, míg a fiú elment, tűnt, aki hát rogyadozó léptekkel ment el, és magában mérgelődött, és miután átkozódott, és hogy tűnne már el, mikor jön az a kanyar, hogy végre lássam, hogy áll, és beleszúrja a tekintetét a hátamba, és imádkozik, hogy történjen valami velem, nehogy el tudjam érni bűnös céljaimat. Nem is látjuk integetni őt. Majd látjuk egy másik ponton a történetben, amikor visszafele jön a tékozló fia, amikor nagyon nagy szüksége van az apja látványára. Most nem látjuk, most valahol bent van. Nem tudjuk, mi tört. Lehet, hogy sír. De ezt olyan titokban teszi, hogy innen se hang, se látvány ki nem szivárog. Aztán nagyon tanulságos az, ahogy elintézi a Biblia a következő időszak, nem tudjuk mekkora volt ez a vagyon történetét, egyetlen egy mondatban, a költözéssel együtt és távozással együtt olvassuk azt egy pontos vesző után, hogy és ott eltékozolt a vagyonát, mivel hogy dobzódva ér. Ennyi. Nem részletezi a Biblia. Nem mondja azt, hogy de azért voltak abban szép idők is. Voltak barátságok, szerelmek, nagy tervek, elképzelések. Nem veszteget rá több időt, mint hogy azt mondja, eltékozolta a vagyonát, mivel dobzódva élt. Ez a dobzódás nem egyszerűen léhaságot jelent, hanem szenvedélyes életszeretetet. Tehát nagyon élt ez a fiú. Megint csak nem minősít a Biblia, csak leírja, hogy mi történik utána, hogy aztán jön a nagy éhség. A Földön. Időről időre van, nem recesszió csak, ami most végig söpör a világon, aminek hát inkább áldozatai vagyunk, hanem az éhség, ami olyan szellemi ürességet is jelent, olyan kiüresedést is jelent, és jól jellemzi ezt az időt, hogy ő bár szerencsére talál munkát magának, és gondoljunk csak bele a mai Magyarországon ebbe, hogy milyen nagy dolog, hogy talál munkát magának, de nagyon nem megfizetett munka, nagyon nem megbecsült hely ez. Azt mondja itt az ige, hogy szeretett volna moslékból enni. Most nem annyira moslékról van szó, mint az eredeti szövegben Szent János kenyér. Tehát Szent János kenyeret adtak a disznóknak, mint náluk a makkot, és ő szeretett volna Szent János kenyeret enni, tehát ne azt képzeljük, hogy turkált a krumplis korpás lében, hiszen kiemeljenek krumplit, vagy egy kis ételmaradékot. Megakadt a dézsmány, a Szent János kenyeret, ami vadon terem, és azt sem adták neki. És akkor elhatározásra jut. Ahhoz, hogy az életünket új pályára helyezzük, és Jézus itt a megtérésről, az értékekhez való visszatérésről beszél, ahhoz bizonyos döntő dolgokat meg kell tennünk. Nem mi teremtettük meg az üdvösségnek a lehetőségét. Az Isten ingyen kegyelméből van. Ezt nem mi csináltuk meg, nem mi csikarjuk ki, de nekünk is van benne részünk. Ahogy a születés az megtörténik velünk, az édesanyánk szül meg bennünket, de azért az orvosok tudják meg azok az anyák, akik szültek, már tudják, hogy a gyerek is közreműködik abban, hogy megszülessen. Ő is érzi, hogy ki kell jutni a szabad világra. És ugyanígy a megtérésben is vannak dolgok, amiket nem csinálnak helyettünk, Isten sem. Hát ilyen dolog ez a magába szállt kifejezés. Van egy pillanat, amikor már sokszor az összes érték elvesztése után leülünk, és számot vetünk, és megkérdezzük magunktól, hogy megérte-e, hogy jól van-e így. És összehasonlítunk dolgokat. Az Isten értékeit és a magunk választotta útnak az örömeit. És bizony a mérleg úgy dől el, úgy billen el, hogy azt mondhatja ez a fiú, hogy apám házában jobb sorsuk van a véreseknek is. De én megint fölfigyeltem arra az apró kis részletre, hogy ő még mindig így nevezi az apját, hogy apám. És ez nagyon fontos dolog. Bármi történt velem, bármit elrontottam, bármennyire is elvesztettem, minden otthonról hozott értéket, megmaradt apámnak. Mondhatom neki ezt, hogy apám. Jézus olyan erősen próbálta belesújkolni az emberek tudatába ezt az imát, amit mi is elmondtunk itt a kéréseink után. Így kezdődik, hogy mi atyánk. Nem tudok olyan messzire vetődni. Nem tudom olyan aprólékosan elvesztegetni az Istentől hozott értékeket, hogy tilos lenne nekem azt mondanom, hogy apám, hogy megtiltaná ezt, hogy írná egy levelet, hogy most ezek után felejts el, és ne nevezd többé apádnak, ilyen nincs. Bármit eltékozoltam, ő az én apám, és mindenkire, akik sorsa és végső sorsa miatt aggódunk, így tekintsünk, hogy de hiszen eltékozolt ugyan talán mindent, de atya maradt, ahogy mondja egy helyütt, atya maradok Izraelnek, mondja az ő népéről, az örökkévaló Izrael is annyi megpróbáltatáson, fogságon és egyéb dolgon ment keresztül. De Isten atya maradt, és nekünk is az marad. És elhatározás is születik, hogy felkelek és hazamegyek. Nem lehet egy ültőhelyben megtérni. Olyan nincs, hogy várok, sokáig várok, és egyszer majd valahogy megtörténik a dolog. A Bibliában azok a pontok, ahol valaki fölkel és elmegy, azok döntőek. Így mikor Ábrahám felkel és kijön Ur Kasdimból, kijön az apja házából, Háránból, felkel és elmegy a Mória hegyére, Izsák, ezek mind fordulópontok, ez a menj el, leká kifejezés a Héberben, egyébként csak ott Ábrahámnál fordul elő, de nagyon fontos kifejezés, mert benne van a megtérésnek ez a nélkülözhetetlen mozzanata, hogy nem ülök és várok, hogy valaki csináljon velem valamit. Mint ahogy nyafogna a tékozló fiú, hogyha apám ő bizonyítsa azzal, hogy ide jön. Egyébként lehet, hogy még ez is előfordult volna. Jegyzem meg halkan, hogy zárójelbe, ha egy bizonyos ideig mégsem jön a fiú, bár hatalmas tanúságok vannak ennek az apának a bölcsessége üzenetében, hogy nem mászkálunk utána, hiszünk benne. Hisszük azt, hogy ez a bizalom és ez a töretlen szeretet, ez meg fogja mozdítani ezt a fiút, és neki kell odajönni, nem azért, mert ő rontotta el. Neki magának van szüksége arra, hogy ő tegye meg a lépéseket, mert ő nagykorú. Ezzel indult el otthonról, hogy ő nagykorú akar lenni, ő dönteni tud. Igen, megbecsüljük őt azzal, hogy várjuk ezt a döntését, készen, és ölelésre tárt karral várjuk ezt, de várjuk. Ő el fog jönni, és dönteni fog. Meg is történik, elindul a fiú, és megy haza, és itt érkezünk el ahhoz a ponthoz, amit említettem már. most ott van, nem a belső szobájában, hanem olyan látó távolságban van az apa, hogy a fia még nem látja őt, de ő már látja. Mert megint csak nem arról van szó, hogy a fiú jön, és a távolban meglát egy pontot, amit lassan-lassan apaként azonosít. Nem fordítva van, hogy az apa azonosítja azt a bizonytalan távoli foltot a fiaként, megesik rajta a szíve, és odafutva a nyakába esik, és megcsukkolgatja. Az irgalom, ami hiányzik belőlünk. Aki nem vitte semmire, az annyit is ér, szoktuk hallani esetleg. Vagy mindenki hát oldja meg a problémáit. Judit kérte az imát azokért, akiktől azt várnák, hogy oldják meg a problémáikat, holott tehetetlenek. Sok mindent elvett születésüktől, vagy életük egy forduló pontjától tűnik az élet, amit segítség nélkül nem tudnak pótolni. Irgalmatlanok vagyunk, önzők vagyunk. Örülünk, hogy nem tartozunk a rászorulók közé. És éppen ezért oly megbotránkoztató Jézus példázata a farizeusok és írástudók közt, akik Jézuson kérik számon, hogy miért beszél a bűnösökkel, vámszedőkkel, prostituáltakkal, miért eszik velük együtt? Hát azért eszik, mert tele van a szíve irgalommal, megesik rajtuk a szíve. Isten szíve megesik az emberen, pedig mi azt hisszük, és annak hiszünk, aki Isten ilyen mindenek felett való bosszúálló hatalmasságként hívják le, mert valahogy azt tudjuk tisztelni, aki nagyon oda csap, aki nagyon eltipor mindent, akitől rettegni kell, mert balgán, súlyos ostobasággal azt hiszik, hogy a félelem az egyetlen rendező elv és erő, és ha félünk, rettegünk, akkor valahogy majd meg fogjuk csinálni a problémát. Nem. Isten gyenge. Isten, ha jól értjük azt, amit most mondtam, nem leszámolni akar, nem eltaposni akar, nem érez kaján örömöt, hogy lám, én megmondtam. Nekem van megint igaza. Apának mindig igaza van. Nem ez tűnik ki a történetből. Nem érdekli apát, hogy neki igaza van-e. Apát a fia érdekli. Apát csak a fia érdekli. Semmi más nem számít. Nincs rovancs. Hol van ez, hol van az, számolj el az életedről. Megint mondom, a fiú beszél, de az apa megint nem beszél. Lát, fut, ölel, csókol. Ezek azok az igék, amelyek őt jellemzik, de nem beszél. Nincs számon kérés. De van fia, aki meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott, és neki ez elég. Hogy a pénz is elveszett, az nem számít. Fontos az, hogy a fiam itt van, és a többi, amit itt átugrunk most, hiszen igazságot szervez, levágatja a legnagyobb ünnepre szánt állatot, és még néhány mondat az idősebbik fiúról. Ő beszél, sokat beszél önmagáról. Terve van elégedetlenséggel, hogy úgy mondjam, neki nem volt bátorsága elmenni, és kipróbálni, hogy milyen az nagykorúnak lenni. De tele van a szíve keserűséggel. Mindig lehetett rá számítani, és ha zordon is volt az ábrázata, ha dúzogott is olykor, azért megcsinálta azt, amit tőle vártak, és akkor is megcsinálta, hogyha ezért mondjuk így, hogy az apa még egy kecskét se adott neki, noha nem kellett volna neki erre engedélyt kérnie. Vagy ha kért volna, kapott volna, mint egy kisebbik fiú, nem egy kecskét kért, hanem a vagyon egy harmadát, és azt is megkapta. Miért nem próbálta ki? Miért nem mondta azt, hogy apám, hát szeretnénk egyet vigadni, van-e egy sánta kecske, ami, vagy egy nagyon fekete kecske, ami szúrja a szemed, hadd vigyük el, hadd faljuk fel. Sosem kérte, sosem mondta el ezt, amit most elmond. Most ömlik belőle a szó, mert ott van az a gazember a másik oldalon, mert nem az apám szeretetéhez és nagyságához akarom magam mérni, hanem az öcsém gazságához és kicsiségéhez, lám én őnála több vagyok. Pedig versenyezhetnék apámmal. És Jézus is erre tanít, hogy legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok. Miért a másik gyarlósága fontos, hogy de bezzeg én nem vagyok olyan, mint a másik? Miért nem mondom azt, hogy szeretnék olyan lenni, mint apám? Miért nem mondom? Azért, mert tudom, hogy akkor azt kellene mondani, hogy szeretnék olyan irgalommal tekinteni a másik emberre, olyan elfogadóan, olyan újrakezdően, olyan szavak nélkül szerető módon, ahogy az Isten szeretett és szeret engem. És úgy érzem, hogy ez nem menne. Pedig dehogy nem menne, csak fel kéne kelni, és meg kéne térni. Hát most akkor a történet végén kinek kellene felkelni és megtérni? Hogy szépek e párbeszéd szavai, amikor a fiú azt mondja, hogy ez a te fiad, az apa pedig azt válaszolja neki, hogy fiam, és ez a te testvéred. Tehát te is fiam vagy nekem, de nem az én fiam, hanem a te testvéred az, akiről mi most itt vitatkozunk egymásra. Kinek is kellene hát megtérni? Igen, az egyiknek eltékozott életéből, és a másiknak irgalmatlanságából, önimádatából és életidegen keserűségéből. Isten szent igéje arra bátorított ma bennünket, hogy a döntő lépést tegyük meg, amit oly régóta halogattunk. Mindketten, a kisebbik és idősebbik is nagykorúságra vágyunk. Isten azt mondja, igen, legyetek nagykorúak, mint mennyei atyátok. Azt legyetek atyává, ti is emberek atyává. Úgy, mint mennyei atyátok, aki jókat, gonoszokat egyaránt vár és szeret. Igen, erre van ennek a világnak szükséges, ahhoz, hogy Isten országa megvalósuljon, az ehhez az atyához kell megtérnünk szívből. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, köszönjük a te másolhatatlan, követhetetlen szeretetedet, és azt, hogy mégis ezt várod tőlünk, tele vagyunk elfolytott indulatokkal, keressük kiskorúságunk okait benned. Úgy érezzük, hogy ki kell csikarnunk a nekünk járó értékeket tőled, és döbbenten tapasztaljuk, hogy szó nélkül adod azt oda, és nem kéred számon még annak elhert állását sem. Könyörülj rajtunk, hogy legyünk olyanok, mint amilyen te vagy, mint amire fiadan Úrunk Jézus Krisztus által az ő élő történetében tanítottál meg bennünket. Hadd legyünk valóban krisztusiak. Köszönjük a te tanításodat, Uram. Amen. A helyünket elfoglalva a 97. dicséretet énekeljük, annak utolsó versét majd az 442 pedig eszembe volt, hogy most viszont, ha nem is cseréltük ki a táblákat, de 244-et, ha megfordítjuk, akkor a 442-es lesz belőle. Tehát a 442-es éneket befejezésül, és majd az áldás kérdetések után utolsó vers záró ének. Thank you.